kérem, és azt mondja, ah, szuper. Már csak órák kérdése. Szuper, köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, tisztelt elnök úr, főtitkár úr, főtitkár helyettes asszony, egyéb választott tisztségviselők, a közgyűlés itt maradt tagjai, újságírók, vendégek, és még ki tudja, meddig tudnám sorolni, hogy kiket lehet megszólítani, hölgyeim és uraim. Amikor megkaptam erre az előadásra a fölkérést, az volt a megszólalásnak a lényege, hogy még egyszer tovább vetkőzök. Az volt a megszólalásnak a lényege, hogy valami csillagászat, valami érdekes, valami, ami úgymond segít majd az ülőgumóknak a kerekedését és a laposodását visszafordítani okosodásba. Az űrcsillagászat, mint a csillagászatnak az egyik, majd mondhatnánk azt is, hogy a vezető ágává váló iránya, az mindenképpen megérdemli azt, hogy egy előadáson beszámoljak róla. Itt most a következő 35 percben körülbelül a teljes hazai szakmát próbálom meg képviselni. Tehát nem a saját eredményéről, nem a saját intézetem eredményéről fogok beszélni, hanem olyan nemzetközi élvonalhoz tartozó űrcsillagászati kutatásokról, amiben már most is van magyar részvétel, és hát reményeim szerint a következő 10-15 évben erősödni fog a magyar részvétel aránya. Első gondolat tulajdonképpen, hogy mi a fenér is akarunk az űrbe menni. Ugye diákeimnak szoktam azt mondani, hogy az optikai csillagászat, bocsánat a szóért, a szívásnak a szinonímája, ugye a felhők az égen nagyon sokat megnehezítenek abban, hogy lássuk az égi titkokat. Ez a videó itt a hátam mögött, ez piszkéstettől az Akadémia Csillagászati Obszervatóriumának, az All Sky kamerájának a felvételét mutatja egy délutántól másnap reggelig, amikor azt lehet látni, hogy nyugatról jönnek a felhők, még a nagy fehér a nap ott van fönt, tehát a csillagok nem látszanak, mi pedig még alszunk a házban, várjuk a naplementét, hát ha addigra kiderül. Ugye esett is az eső napközben, ez tavaly októberben volt egy tipikus nap. Napnyugtára a felhők eloszlanak, már lehet látni, hogy tűnnek is el a dolgok, szinte már föltűnnek a csillagok, és hoppá, na hát, ott a kép elején, az, a kép alján az a nagyon fényes, az a teli hold. Nem csak a felhők nehezítik az életünket, hanem bizony még a hold fényváltozása is, de azért jól lehet látni, hogy éjszakára szépen kiderült az ég, azok a pontszerű égi testek, hopp, az ott egy felhő, ami éppen kialakult, és aztán eltűnik. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a földi légkörnek az instabilitásai, és nem csak a felhőképződés és instabilitásai, hanem a légköri nyugtalanságai, a szintilláció, a légköri turbulenciák mind-mind rendkívüli módon korlátozzák a földfelszínről elérhető csillagászati mérési pontosságot. Természetesen, amikor lemegy a hold, akkor a csillagos ég még tisztában látható, és hát a másik tényező, ami miatt, tehát a földi légkörnek a káros hatása miatt is ugye kimegyünk az űrbe, a másik tényező, ami miatt szintén kimegyünk az űrbe, az 2 percnél következik el, amikor szépen megérkezik a hajnal, és mint már azt a neandervölgyi ősember is tudta, minden reggel jön a nagy fehér keletről, és olyankor szépen, lassan, de biztosan eltűnnek a pontszerű égitestek az égről, ugye föl kell a nap, eltűnik minden az égről, és esetleg még a felhők is visszajönnek. Tehát az űrbe való kitelepülés, a csillagászat az űrbe települ, ugye pár évvel ezelőtt az Indexnek adtam egy ilyen címen futó videóinterjút, az ugye alapvetően a földi légkör zavaró tényezői miatt, ott a nap visszajött, illetve a nappalok és éjszakák váltakozásai miatt szükséges. Vannak olyan időskálájú jelenségek, amiket, igen, felhők is visszajöttek, hogy vannak olyan időskálájú jelenségek, amelyeknél a 6, 8, 10, 12 órás éjszaka nem elég hosszú. Vannak olyan kísérletek, ahol adott esetben évekig kell megszakítás nélkül méréseket végezni. Ez a megszakítás mentesség a föld felszínéről nem elérhető követelmény. Amiről itt ma beszélni fogok, az egyik az Európai űrügynökség, amelyhez 2015. november 4-én csatlakozott Magyarország, és ennek a tudományos programjáról, amihez bedolgoznak a magyar csillagászok is immár lassan évtizedes skálán, még akkor is, ha nem voltunk tagjai. A tudományos témák területén 3-at választottam ki, 3 különböző űrprogramhoz kapcsolódóan, vagy 3-4 űrprogramhoz kapcsolódóan. Az egyik az, ami jelenleg fut, tehát a jelenről szeretnék adni egy helyzetjelentést. A másik kettő, ez lesz az asztrometriai forradalom és a Gája űrprogram. A közeljövő, a 2018-27 közötti évtized, ez a Keops és a Plátó exobolygós űrtávcsövek megépítése, futtatása, tervezése és kiaknázása, ez lesz körbejárva. És a legvégén a távoli jövő felé is szeretnék kitekinteni, az Evolved LISA, a Laser Interferometric Space Antenna, tehát a lézer interferométeres űrantenna megépítéséről. Szeretnék majd megemlékezni, a gravitációs hullámok mérésére vállalkozik a világűrben, és hát jelenleg még az optimista forgatókönyvek szerint is 2030 után fog indulni. Tehát nem holnap után, és még csak nem is holnap után, addig még legalább 3 elnöke lesz a Magyar Tudományos Akadémiának. Az Európai űrügynökség az 24 ország összeállásával működik jelenleg. Magyarország 2015-ben hosszas tárgyalás sorozatok, évtizedeken átívelő tárgyalás sorozatok után csatlakozott az ÉZÁ-hoz. Akinek esetleg föltűnne, ott bal felső sarokban Kanada is tagja az Európai űrügynökségnek. Lehet vitatkozni, hogy most Kanada európai ország vagy sem. A lényeg, ami lényeg, hogy ez az űrszervezet, a European Space Agency, számokra lefordítva évente szűk 6 milliárd euróval gazdálkodik. Ennek a szűk 6 milliárd eurónak nem nagyon lehet elolvasni a betűket és a számokat, a nemzetek szerinti megoszlása látszik ezen a szép színes kalácson. Balra lent Magyarország 0,2% 6 millió euró, 6,2 millió euró befizetésével váltunk itt balra lent az egerem, ahol mozog. Lehet mondani, hogy ez kevés, lehet mondani azt, hogy sok természetesen, és természetesen én amellett érvelek, hogy ez kevés. Ránézek, mondjuk Lengyelország 35 milliót fizet, a Románia 30 milliót, de még Csehország, ami azért nem ötször nagyobb gazdaságú ország, mint Magyarország, még az is 33 millió eurót fizet be évente az ÉZA missziókban való részvételre. Ha megnézzük, hogy az ÉZA az mivel is foglalkozik, múlt hónapban egy ÉZA funkcionáris fogalmazott meg egy ilyen bonmót, hogy hát tulajdonképpen az ÉZA az egy ipari lobby szervezet, ami időnként tudománnyal is foglalkozik. Ténykérdés, hogy az ÉZA az nem egy tudományos szervezet. Az ÉZA Science Program, tehát a tudományos űrprogram, az mindösszesen évi 510 millió euró fölött diszponál. Ez az egész költségvetésnek szűk 9%-a. Tehát ténykérdés, hogy az Európai űrügynökségnek a fő tevékenysége mondjuk a földmegfigyelés, itt balra lent ez a zöld sáv, ez 27%, az földmegfigyelés, navigáció 18%, indító rakéták 19%. Tehát ténykérdés, hogy valamilyen módon ipari aktivitásokat finanszíroz elsősorban a European Space Agency, azaz az ÉZA. De 9% az mégiscsak évi 510 millió euró, az 310-zel, ha felszorzom, az nagyjából 150 milliárd forint, az nem annyira kevés azért, ha belegondolunk. Az ÉZA tudományos program, Science Program menedzseli a tudományos missziókat, amelyekről a döntést a Tudományos Program Bizottság, a Science Program Committee hozza. Ennek a Science Program Committee-nek minden tagország delegál egy tudós és egy nem tudós tagot. Tehát összesen van 48 tagja ennek a Tudományos Program Bizottságnak, de jellemzően mondjuk az ettől kevesebb szokott összejönni. És ez a Tudományos Programbizottság az, amelyben Magyarország is képviseli magát. Én vagyok egyébként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium osztályaként működő Magyar Űrkutatási Irodának a tudós, és hát vélhetően nem tudós megbízottja is, mert nincs mellém kijelölve egy második jelölt. Magyarország az egyetlen ország, amely egy jelöltet sorol fel a Tudományos Programbizottságnak a honlapján. A lényeg, ami lényeg, hogy ez a Tudományos Programbizottság az, amely hozza a döntéseket arról, hogy milyen tudományos missziókat valósít meg az Európai űrügynökség. És ezen belül 3 különböző fajta űrprogramokat, űrmissziókat valósítunk meg. Ugye a large, medium és a small típusba, vagy mondjuk azt, hogy ambícióval bíró programokról beszélünk, tehát L missziókról, M missziókról és S, vagy a small S missziókról, amelyek között a fő különbség a költségvetés. Az L missziók azok nagyjából 1 milliárd euróba kerülnek, És ezek azok a nagy vezérhajó programok, amelyekben Európa, az európai csillagászat és űrkutatás a scientific leadership-et, azaz a tudományos vezetői szerepet tudja kifejezni és megvalósítani. A medium mission-ök, az M-missziók, azok 500 millió eurós nagyságrendileg, tehát félmilliárd eurós programok, itt már jellemzően erőteljes együttműködés van mondjuk amerikai űrkutatási programokkal, vagy japán űrkutatási programokkal, nem föltétlen európai dominanciák ezek a programok. Illetve a small mission-ök, mindeddig összesen 2 volt ilyen, ezek nagyjából 50-100 millió euróba kerülnek az ESA-nak. Ezek azok, amelyek pár év alatt kiválasztódnak és megvalósulnak. Ma, a mostani előadás során egy L-típusú misszióról fogok beszélni, utána egy S/M-típusú misszióról fogok beszélni, tehát a legvégén ismét egy L-típusú misszióról fogok beszélni. Tehát amikor ezekről az űrprogramokról beszélgetünk, akkor nagyságrendileg néhány százmillió eurókkal gurigázunk, hogy ezek megépüljenek. Az első program, tehát három példám lesz, három program, ugye az asztrometria a világűrből, azok a iciri-piciri kis szögecskék, amiket mérni kívánunk. Ez a Gaia asztrometriai műhold, jelenleg a legnagyobb ESA misszió, mindösszesen 1 milliárd euróba került, alapvetően az európai adófizető polgároknak. Az alapjelenség, amit meg akarunk mérni, az az éves paralaxis jelensége. Magyarázó ábra jobb oldalon látható, alul a nap körül kering a Föld, a kis kék golyó a Föld éves keringése egy ellipszis pálya mentén. Ugye az alapjelenség ugye az, hogy a közeli csillagok a háttércsillagokhoz képest a paralaxis szög mértékében imbolyogni látszanak éves periodicitással. Ugye ez a magyarázat a térlátásunknak is, ugye a két szemmel, a bal szemmel, jobb szemmel kicsit más irányba látjuk a közelebbi testeket, és ebből meg tudjuk állapítani a távolságukat. Hihetetlenül klasszikus mérés, ugye a legelső paralaxis mérés 1838-ra datálódik, és miért érdekes nekünk ez még 180 évvel később is? Ugye azért érdekes, mert a megmérendő szögelmozdulás, a közeli csillagok szögelmozdulása, az iszonyatosan picike. Én megkérném most az összes résztvevőt, hogy a szomszédjára nézzen rá egy másodpercig. Mindenki ránéz a szomszédjára egy másodpercig, köszönöm szépen, jól nézze meg a fejét, amennyire egy másodpercig meg lehet nézni a szomszéd fejét. Amennyiben nem kopasz ember ült mellettünk, akkor a mellettünk ülő hallgató társnak a haja a természetes biológiai növekedésnek köszönhetőleg egy másodperc alatt körülbelül 1000 ívmásodperccel látszik hosszabbnak. Tehát ez csak azt kívánja érzékeltetni, hogy az 1000 ívmásodperces szögnek a megmérése az nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon picike szöget kell megmérni. Elnézést kérek a kopasz hallgatóságot, természetesen azt, hogy az ő fejük nem illusztrál semmit, az itt most nem érdekes, és elnézést is kérek, hogyha valakit megsértettem volna vele. Na, a lényeg, ami lényeg, hogy tehát az 1000 ívmásodperc az nagyon picike szög, a Gaia asztrometriai műhold az 1990-es évek végén olyan szempontból lett megtervezve, hogy ennek az 1000 részét, az 1 milliomod ívmásodperc szöget is képes legyen megmérni. Ugye 1000 ívmásodperces szögeket nagyjából 30 évvel ezelőtt volt képes mérni a Hipparchos műhold, és ennek egy 3 nagyságrenddel érzékenyebb verziója Gaia, amelynek az indításáig a korai tervezés 90-es évekbeli megindulása után jó 15 évet várni kellett. Ugye itt az első takeaway message, amivel hazamehetünk, az űrprogramok azok nem a választási ciklusok 4 éves, 3 éves, 7 éves időskáláján történnek. Egy tipikus űrprogram az ötlet felvetésétől a kilövésig mondjuk 6, 8, 10, 15 évig tart, utána a működés az is nyugodtan eltartott 8, 10, 15 évig, tehát a teljes életciklusa egy komoly űrprogramnak nyugodtan lehet 25-30 év. Tehát egy kutató, hogyha űrprogramra teszi fel az életét, vélhetően egyre tudja föltenni az életét, ha szerencsés, akkor esetleg 2-re, de akkor már nagyon öreg lesz, mire a második is elindul. Tehát a Gaia misszió az 2013. decemberében indult, jelenleg működik, 2018-ig biztosan működni fog, ha csak valami drámai dolog nem történik vele. Tőlünk 1,5 millió kilométerre kering a nap, föld és Gája egyenesbe eső módon, kifelé kint a Holdon túl, és mindösszesen nagyjából 2 tonnás űreszközről beszélünk. 2 tonna az nem egy olyan kicsi, egy jó nagy személyautónak a tömege. Maga a műszere nagyon komplex fölépítésű valami, amiben egy ilyen tóruszra föl van téve 2 távcső, ennek a tórusznak a valódi méretét nem hobbitokkal, hanem normál méretű csillagászokkal, űrkutatókkal ábrázolja ez a fotó. Ez egy több méter átmérőjű ilyen szilícium-karbid tórusz, amire föl lettek rögzítve a tükrök, nagyjából 1,5 méteres átmérő ilyen hengeres és ilyen hengerpalásból kiszabott tükrök, amelyeknek az egyesített fókusz síkjában egy 1 gigapixeles CCD kamera mozaik található. A sok-sok szám meg sok-sok adat helyett inkább nézzünk meg egy videót, hogy hogy is működik ez az egész. A diákjaimnak sokszor szoktam azt mondani, hogy a csillagászatban az egyetlen egy mennyiség, amit pontosan meg tudunk mérni, az az idő. Mikor végezzük el a mérést? Minden más az, hát enyhén szólva, csúsztatás, hazugság, akármi. Az idő az tuti biztos. A Gája az forog. 6 órás forgási periódussal, és a 2 távcső 2 égterületét figyel folyamatosan. És a forgás révén az alapgondolat az az, hogy a 2 távcső által előállított közös képen figyeljük a csillagok átvonulási időpontjait. És a szögeket, az égen való pozíciókat az áthaladási időpontokból fogjuk majd kiszámolni 2020, hát nem igazából már 18-ban is, de azt gondolom inkább majd 20-as évek elején. Ez a legnagyobb csillagászatban valaha megépített és űrbe került CCD mozaik látható itt ezen a sematikus ábrán. A kék pontok vagy kék kis köröcskék jelzik az egyik távcső által leképezett csillagok képét. A másik távcső másik képe szintén ugyanerre a CCD mozaikra kerül, és miközben az egész eszköz forog, 6 órás tengelyküli forgási periódussal, ezek a csillagok szépen átvonulnak a különböző CCD csipeken. A forgás tengely az precesszál, tehát tulajdonképpen az egész égboltot folyamatosan leszkenneli ez az eszköz. A precesszió révén, aminek a periódusa sokkal hosszabb, mint a forgási periódus, egy olyan néhány 10 nap, 5 éves futamidő alatt a teljes égbolt minden pontjára eljut a távcső látómezeje, 70-200 alkalommal. Tehát az egész égboltat leszkenneli 70-200 alkalommal 5 év alatt, és mit mér? Tulajdonképpen időpontokat. A különböző csillagok, a különböző csipeken, a különböző pixeleken mikor vonulnak át. És ebből a nagyon precíz fedélzeti időmérő rendszeren keresztül és csillagdetektáló rendszeren és fényességmérő rendszeren keresztül kapjuk meg azt az adatbázist, ami a teljes tejútrendszer első 3D modellje lesz nagyságrendel 2020 környékén. Tehát a legnagyobb 3D térkép, amit az emberiség előállított, ez lesz az egyik végeredménye ennek a missziónak. Most azt ábrázolja éppen a videó, hogy nem csak pozíciókat mér, hanem 2 színben, kékben és vörösben színeket is. Tehát egy-egy csillag miközben végighalad a mozaik különböző részein, megmérődik a pozíciója, megmérődik, hogy kékben milyen fényes, megmérődik, hogy vörösben milyen fényes, és a bal szélén ott még egy kis prizma segítségével színképek is előállnak, ami azt jelenti, hogy Doppler effektuson keresztül radiális sebességet is mér. Pozíciókat mér, távolságokat mér a parallaxison keresztül, és radiális sebességet, tehát a térbeli mozgás, teljes térbeli pozíció, teljes térbeli mozgás rekonstruálható lesz 1 milliárd csillagra 2020 környékén. Természetesen az adófizető polgárok sem ígéreteket várnak tőlünk, ezért aztán a működés alatt különböző data release-ek, adatkibocsátások történnek. A Gája legelső adatkibocsátása az tavaly szeptemberben történt, amikor is 1,2 milliárd forrásnak a teljes csillagkatalógusát publikálta a nagy nemzetközi csapat. És itt ebben az első említés, az intézetünkben Szabados László, akinek nevét például a Magyar Tudomány szerkesztőjeként is szinte minden akadémikus úr ismeri, hiszen már nagyon régóta dolgozik a Magyar Tudomány egyik nagyon hasznos munkatársaként, és az ő általa vezetett Gája csoport megjelent. Ugye sok száz szerzős cikkekben, a pirossal most aláhúztam különböző neveket, itt ABC sorrend miatt hátrébb kerültek, de ez teljesen mindegy, attól még, hogy valakit nem AAB-nek hívnak, attól még nyugodtan végezhet fontos munkát egy-egy ilyen programhoz. Tehát itt most nálunk az intézetünkben, az Akadémia Csillagászati Intézetében, ahol dolgozik egy jelentős Gája csapat, mondhatnánk azt is, hogy Gája rabok, megkapták az első cikkeiket a tavalyi év végén, a több éves, szinte mondhatnám azt, hogy évtizedes munkáért. Ugye a Gaia Data Release One, a Gaia első adat release-ben, például ez a jó kis térkép az teljes égboltról megszületett, ahol a különböző pixeleken nem azt látjuk, hogy ott van csillag vagy nincs, hanem a csillagok sűrűségét látjuk, a csillagok számbeli sűrűségét, ugye középen kirajzolódik a tejút, a tejútban csillaghiányos területek, ugye a csillagközi anyagnak a felhői. Jobbra lent a közepétől a két kísérő galaxisunk, a Nagy Magellán felhő és a Kis Magellán felhő, és bizonyos műtermékek, amelyek még a mindösszesen másfél évnyi adatsorban megjelennek még egyenlőre. Ugye, mint említettem, pozíciók mellett mér fényességeket is, ugye például már időben változó fényességű csillagokról is kaptunk adatokat már az első Gaia Data Release-ben. Távolságokat is másfél év alatt már ki lehet mérni az éves parallaxist, ugye egy hullám megvan a reflex mozgásból, föld kering a nap körül, csillag lötyög nagyjából egy év alatt már egy hullám kirajzolódik, egy színusz megilleszthető mindenképpen az adatokra, a fiastyúk távolsága is minden korábbinál pontosabb, hát nagyjából ahogy eddig lehetett ismerni, ott ez a sáv 135 parszek távolságra található. Ha megnézzük azt, hogy a csillagok fényességének függvényében, ez van a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen a mért parallaxis pontossága az. Hol található a első adatkibocsátásban? A szürke felhő, az a 90-es évek elején működött Hipparchos műholdnak a koordináta mérési pontossága. A zöld felhő a Gaia első adat release-nek a pontossága. A piros sematikus vonalak pedig azt jelzik, hogy 5 év után ide várjuk majd a Gaia pontosságát. A függőleges tengely az logaritmikus, tehát ténylegesen a Hipparchoshoz képest 2-3 nagyságrenddel pontosabb szögeket képes mérni a Gaia műhold. Azt lehet mondani, hogy az első másfél év adatai alapján a Gaia teljesíti a várakozásokat, képes lesz 5 év után olyan pontosságot szolgáltatni, amelyek nekünk szükségesek. Múlt héten jelent meg a Gaia Data Release 1-nek az első ilyen elemzése, ami a helyi Cepheida és Erelliri típusú változó csillagokra fókuszált, ott is Szabados László, aki ennek a csoportnak a nagyon értékes tagja volt, ott a szerzők első-második sorában. Ugye megvizsgáltak több száz Cepheida és Erelliri típusú klasszikus pulzáló változó csillagot, hogy a Hipparchos műholdhoz képest, itt lehet látni az égen az elhelyezkedésüket, a Hipparchos műholdhoz képest, a Hipparchos által működött, Hipparchos által mért parallaxis szög és a Gaia által mért parallaxis szög hogyan függ egymás függvényében, azt lehet látni, hogy a Hipparchosban még voltak negatív parallaxis értékek, ami jelzi azt, hogy az teljesen nem fizikai érték, hiszen egy elmozdulás szöge nem lehet negatív értékű. Ehhez képest a Gaia még a másfél év alapján is már csak pozitív értékeket hozott ki a rendszer, tehát az adatredukálás is jól működik. Itt a második üzenet az, hogy a legklasszikusabb csillagászati, asztrofizikai téma is újjá születhet, ha a pontosságot nagyságrendekkel javítjuk, és a nagyságrendi pontosság javítás az mindenképpen ki kell mennünk a világűrbe, mert a földi légkör, a földi zavaró tényezők, azok nagyon erős korlátot tesznek a csillagászati mérésekben is. Második téma, második alkalmazás, ahol az űrcsillagászatra mindenképpen szükség van, és ez egy hatalmas terület akadémián, többször beszéltem már erről, nem tudok, most nyilvánvalóan már 23,5 percnél járok, nem tudok mindenre kiterjedően mondjuk így kitérni, inkább csak azt mondom, hogy egy-egy érdekes példát ragadok ki. Ugye a lakható bolygók témaköre az ahhoz a nagy kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban. Ugye az extraszoláris bolygók, az exobolygók korszaka az 1995-ben kezdődött, amikor Michel Mayor és Didier Queloz svájci csillagászok a Nature magazin november 95. november 23. számában bejelentették azt, hogy egy naphoz hasonló csillag körül egy Jupiter tömegű kísérőt találtak. Ugye ez volt az 51 Pegasi és bolygó kísérője. Pár évvel később, 2000 környékén került be a témába a más csillagok napfogyatkozásai irány, a fedési exobolygók. Ugye a HD 209-458 jelzésű csillag, amelynek a periódikus sebesség változásai mellett megtalálták a periódikus fényesség csökkenéseit is egy bolygó kísérő által, volt az első fedési exobolygó. Ugye itt az alapjelenség nagyon egyszerű, ez látható itt középen ezen a nadrágszíj diagramon. Vízszintes tengén az idő, függőleges tengén a fényesség. Minden keringés során a bolygó bekerül a csillag elé, a bolygónak sötét korongja van, a bolygó korong által kitakart rész arányában lecsökken a csillag fényessége. Ez nagyon fontos, mert a fedés exobolygóknál lehet a bolygók valódi méretét meghatározni kilométerben. A bolygók valódi tömegét kilogramban ezeknél a rendszereknél lehet csak pontosan meghatározni. Márpedig, ha van tömeg és van méret, akkor a méretet köbre emeljük, akkor lesz térfogat, tömeg per térfogat pedig sűrűség. Az exobolygók sűrűsége az egy nagyon fontos paraméter, hiszen 5,5 gram per köbcenti, ez a Föld sűrűsége, vasmag, szilikát köpennyel, 1 gram per köbcenti, az a Jupiter sűrűsége, gázóriások. Tehát a bolygónál az átlag sűrűség az egy nagyon jellemző paraméter. Hihetetlenül sokat tudnék erről beszélni, most egy közelmúltbeli példát ragadok csak meg, a TRAPPIST egy példáját, amelyről a sajtó is élénken beszámolt márciusban. Egy belga vezetésű kutatócsoport szintén a Nature-ben publikálta 7 bolygós rendszer felfedezését. Itt a TRAPPIST az nem a sör, nem a sajt, hanem a sör, hiszen belga csapat robot távcsőbe fedezte föl még Chilében az első bolygókat, és aztán később a Spitzer infravörös űrtávcsővel sikerült 20 napon keresztül folyamatos, megszakításmentes méréssort végezni, ahol a mérés nemes egyszerűséggel a vörös törpe csillag fényességére vonatkozott. Ezt látjuk a felső diagramon. Idő függvényében 20 napon keresztül a csillagnak a fényessége. Van egy egészséges vastagsága az adatoknak, ott szórnak a mérések, ez a mérési hiba, és lelógó pontokat látunk, amelyek a különböző bolygók átvonulásai által okozódnak. Összesen 7 különböző bolygót sikerült felfedezni, egy vörös törpe körül, napunknál egymilliószor kisebb fényteljesítményű csillag. Mert ténylegesen, ha napunk az egy tábortűz, akkor ez a csillag mindösszesen egy parányi kis parás darabka, ami körül sokkal közelebb kell keringeni ahhoz, hogy hasonló dolgokat lássunk, mint a Föld és a Nap esetében. Ugye a TRAPPIST egynél az az érdekes, hogy a 7 bolygó közül 3 is a csillag lakhatósági zónájában kering. És ráadásul az összes bolygónak a tömege és a sugara azokra a bolygó szerkezet modellekre illeszkednek, amelyek ilyen szilikátos, kőzett bolygókat írnak le, ezt lehet látni itt baloldali ábrán. Ott van a Föld, ott van a Vénusz, ott van a Mars, és a TRAPPIST egynek is a különböző bolygói természetesen egészséges hiba határokkal ott vannak. Mindegyik terresztriális, tehát földi típusú kőzett bolygónak tűnik. De mivel sokkal kisebb a csillag, sokkal közelebb kering minden a csillagához, ezért sokkal rövidebb idő alatt történnek a dolgok. Az összes bolygó keringés ideje néhány nap. És a Spitzerrel, az infravörös tartományban, ahol a központi csillag viszonylag fényesebb, mint az optikai tartományban, még azt az állapotot is sikerült 15 decemberében elkapni, amikor egyszerre 3 bolygó bekerült a csillag elé. Ezek a furcsa alakú fényesség csökkenések, ezek a lépcsőzetes visszafényesedések azt mutatják, hogy a különböző bolygók egymás után kimennek a csillag korongja elől. Ilyeneket lehet megmérni, ha szünetmentesen a nappalok és éjszakák váltakozásától függetlenül tudunk mérni. Ilyen bolygórendszert még nem láttunk, sokkal kompaktabb, mint a mi naprendszerünk. A Merkur-Vénusz és a Merkur-Vénusz-Föld-Marssal való összehasonlítás látható ezen az ábrán, ott belül lenne a TRAPPIST egy rendszere, 25-szörösre fölnagyítjuk, akkor kapjuk meg nagyjából azt a mérettartományt, mint amit itt a naprendszerben a kőzett bolygóknál látunk. Ugye az EEF, vagy EFG jelzésű bolygók azok, hogy a zölddel jelölt lakhatósági zónában keringenek, tehát a bolygók felszínén elképzelhető folyékony víz, hogyha természetesen jó a légköre a bolygónak, és még sok minden egyéb föltétel van. Ennek a rendszernek meglehetősen nagy volt a sajtóvíz hangja, nem véletlenül, ugye ez ilyen nagyon szép fantáziaképeket lehetett rajzolni, természetesen semmit nem tudunk még arról, hogy a bolygók felszíne az milyen. Magyar csillagászok, Vida Krisztián és Népi Zenekara viszont lecsaptak egy véletlen lehetőségre. A Kepler űrtávcső K2 fázisában születtek mérések, amelyek idén márciusban jöttek ki. Egészen véletlenül a TRAPPIST egy csillagát a Kepler űrtávcső is mérte. Ez nem volt megtervezve, a szerencse így hozta. A lényeg, ami lényeg, hogy a magyar kutatók azt számolták ki, azt mutatták ki, hogy a Kepler fénygörbében megint csak 80 napnyi vízszintes tengely, 80 napnyi idő, függőleges tengelyen a fényesség, mindenütt flereket látunk. A központi csillag sokkal aktívabb fényesség, növekedéseket, kitöréseket látunk. A központi csillag sokkal aktívabb, mint az esetleg várnánk. Ezért aztán el lehet gondolkozni azon, hogy mennyire lakhatóak azok a bolygók tényleg. Ha a központi csillagunknak a fényessége mondjuk 5 perc alatt kétszeresére nő, szerintem annak mi itt a Földön nem nagyon örülnénk. Tehát ha mondjuk a napunk csinálná ugyanezt. Tehát attól függetlenül, hogy mondjuk azt, hogy lakhatónak tűnő bolygókat találunk, az még nem jelenti azt, hogy ténylegesen azok is sokkal részletesebb vizsgálatokat kell folytatnunk, ahhoz, hogy ilyeneket ténylegesen megvizsgáljunk. Az idővel nem állok túl jó, úgyhogy a Keops űrtávcsövet itt most átugranám. A lényeg, ami lényeg, hogy ez majd repülni fog jövőre. Itt ténylegesen egy nagyon szép ipari és tudományos együttműködés van az intézetünk és a Miskolci Admatis Kft. Között. Ők leszállítottak egy eszközt, mi leszállítottunk szoftvereket és algoritmusokat, és majd jövőre, amikor ez a svájci űrtávcső elrepül, akkor értelmet nyer ez a rendkívül bonyolult ábra a konzorciumunkról, ahol a piros-fehér-zöld a magyar részvételeket jelzi különböző helyeken. Itt egy újdonság az, hogy múlt héten érkezett meg Bernbe a távcső, ami majd jövőre repülni fog, és nagyon-nagyon örülünk ennek. Kollégám Szabó Róbert fog majd a Plátó 2.0 űrtávcsőről beszélni, majd az exobolygászatot fogja mondjuk így új hullámú forradalommal részesíteni a 20-as évek második felében. Amikor készültem erre az előadásra, gondolkoztam azon, hogy milyen egyszerű kis alapjelenségekről fogok itt mesélni, ugye van a parallaxis mérés, van fényességmérés. Hát a harmadik alapjelenség az annyira nem egyszerűen és triviálisan megmagyarázható, a gravitációs hullámok által okozott téridő változásokról beszélünk. Ugye az L-misszióknak az időskálája különösképpen hosszú az ESA-nál. 2007-ben jelent meg a fölhívás, amikor az L-missziókról egyáltalán lehetett már beadni anyagokat. 2016-ban jelent meg egy nagy hatású dokumentum arról, hogy az L3 misszió majd, ami ugye a LISA lesz, az űrbéli gravitációs hullám obszervatórium, annak ténylegesen milyen lehetőségei vannak. Időközben az L1 és L2 is megszületett, ugye az L1 az a JUICE misszió lesz, az fog repülni a Jupiterhez 2022-ben, és 11 évig fog működni. Az Athena pedig nagy energiájú asztrofizikát fog vizsgálni 2028-tól 5+5 éven keresztül. A LISA, ugye az európai vezetésű űrbéli gravitációs hullám obszervatóriumnak a végső jelentés arról, hogy ez tényleg kell, tavaly májusban jelent meg. És én gyanítom, hogy az, hogy a LISA missziónak a támogatása, tehát hogy az űrbe építsünk és telepítsünk egy gravitációs hullám obszervatóriumot, nagyon nagy mértékben annak köszönhette a támogatását, hogy tavaly évelején, ugye a LIGO, a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory nagy nemzetközi konzorciuma bejelentette az első detektálást gravitációs hullámok érzékeléséről. Ugye erről a Magyar Tudományos Akadémián is volt egy külön sajtótájékoztató tavaly február elején, ugye Frey Zsolt és ugye az ELTE atomfizika tanszékéről, illetve a kollégája a Szegedi Egyetemről, a Wigner Fizikai Kutatóközpontból, az Atomkiból mind-mind részt vettek a több mint 1000 szerzős cikkben publikált eredmény előkészítő munkatéban az elmúlt 10-15 évben. Az alapjelenség az valami olyasmi, hogy ha van két fekete lyukunk, természetesen ezek itt most fantázia rajzok és fantázia videók, akkor azok a gyorsuló töltések által keltett elektromágneses sugárzáshoz hasonlóan gyorsuló tömegekként gravitációs sugárzást bocsátanak ki. Ugye ezek a gravitációs hullámok, amelyek a téridő szövetében periódikus változásokként tova terjednek. És az alapjelenség az az, hogy ha összeolvad tőlünk 1,5 milliárd fényévre két fekete lyuk, akkor az általuk keltett téridő fodrozódás, ami földünk téridejét is megváltoztatja, azaz távolságváltozásokat okoz. A LIGO ennek a kimérését tűzte ki célul lézer interferométerek segítségével. 2-4 kilométeres karba kilőjük a lézernyalábot, ha tükrök között a távolság megváltozik, például egy gravitációs hullám áthadásának köszönhetően, akkor a lézer interferométerben kialakuló interferencia kép a fókuszsíkban a fényesség megváltozik. Na lényeg, ami lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon picike hatás, senki nem látta még azt, hogy a szomszédját hirtelen távolabb látja, mert egy gravitációs hullám áthalad rajtunk keresztül. Ennek a nagyságrendje, a távolságváltozás, mondjuk amit a LIGO interferométerben ki kellett mérni, az a proton átmérőjének az ezred része. Az nagyon picike. Arra nem tudok olyan példát mondani, hogy nézzünk rá a szomszédunkra, és mekkorát látunk rajta. Tehát ugye a hidrogén atomban ugye van egy elektron, annak az kering szépen egy proton körül, és a távolságváltozása a proton átmérőjének az ezred részének a nagyságrendje. Természetesen senki nem hiszi el, ha egy helyről látunk ilyet, ezért a LIGO kísérletnek kezdettől fogva az a célja, hogy több helyről végezzük a méréseket, hogy a koincidencia méréseken keresztül láthassuk azt, hogy ténylegesen az az iszonyú picike jel, amit érezni vélünk, vagy látni vélünk, az valóban a gravitációs hullám áthaladásának köszönhető. Ugye a legelső detektálás után volt még egy detektálás, meg még egy, ami körülbelül detektálás. Mindenesetre a Magyar Tudományos Akadémia ugye sajtóközleményben, sajtótájékoztatón számolt be erről, a gravitációs hullámok egyszerre három világra szóló felfedezés a fizikában. Én magam is írtam egy főszerkesztői dicsérő ömlengést a csillagászat.hu csillagászati hírportálra, hogy miért is áttörés ez a fizikában. Ugye a két első kísérlet, az Egyesült Államok területén, a LIGO Hanford, LIGO Livingston, hamarosan bekapcsolódik a mérésekbe majd a Virgo Olaszországban, és akkor az irányérzékenységünk még jobb lesz, mint eddig. A lényeg, ami lényeg, hogy a LIGO kísérlet fejlesztéssel párhuzamosan már legalább 20 éve beszélnek arról, hogy kellene az űrbe is egy ilyet kitenni. Ugye egy ilyen sematikus ábra mutatná azt, hogy mi is a maga a kísérlet. Tegyünk ki az űrbe három műholdat, ezeknek a távolsága legyen nagyjából olyan 1 millió kilométer. Tehát nem olyan piciket, tehát százszoros a Föld átmérőnek. És ezeket kössük össze lézernyalábokkal, és állítsuk elő a háromból a páranként a interferencia képeket, és ha áthalad egy gravitációs hullám, akkor a lézerinterferencia kép változásai ezt jelezni fogják. Ami miatt a LISA a LIGO-hoz képest érdekes, és sok újat tehet hozzá mindenhez, hogy egész más frekvenciájú gravitációs hullámokat lesz képes detektálni, adott esetben összeolvadó központi fekete lyukaktól kezdve, galaktikus csillagok, mindenféle más dolog, amire a LIGO nem érzékeny. Tehát szükség van a Földről is, meg az űrből is. Ehhez képest tavaly volt egy kísérlet, és ez már a kérdésekből veszem el az időmet. Természetesen ilyet nem úgy indít el az űrbe, hogy jó, akkor megépítünk egy 1 milliárd eurós eszközt, ami tényleg ezt számunkra megméri. A LISA Pathfinder misszió, ez tavaly repült, most is repül egyébként, ahol két darab 46 mm-es arany-platina kocka volt röptetve a világűrbe, és azt vizsgálta a kísérlet, a LISA Pathfinder misszió, hogy milyen pontossággal lehet megmérni a két kockának a szabad esésben, tehát a gyakorlatilag külső erő nélküli haladását a térben. És a lényeg, ami lényeg, hogy sokkal jobban meg lehet ezt, sokkal nyugodtabb a világűr bárminél, amit a Föld felszínén tudunk, és az előzetes várakozásokhoz képest is az űrben két próbatestnek a távolság változásait, relatív gyorsulásait, ilyen 10-12-es pontossággal már most meg tudjuk mérni. Tehát az üzenet, van technológiánk, amivel meg lehet építeni a LISA-t. 3 perccel túllépve az időmet, egy záró fólia, ami egy összegző gondolati kör arról, hogy a magyar csillagászat és az űr hol is található egymáshoz képest. Mindenképpen azt el lehet mondani, hogy változatos modern kutatási témákkal foglalkozik az űrcsillagászat, és ebben a magyar csillagászat műhelyei, az akadémia, az egyetemek, ELTE, ESTE, és még más egyetem is van egy-két csillagász ilyen egy kisebb csoportokban, nagyon modern kutatásokkal foglalkoznak. Kutatásainknak jelentős és mérhető hatása van. Ugye nagy együttműködésekbe bedolgozunk, de vannak kis csoportos és mégiscsak nagy hatású munkáink is. Ugye növekvő a súly a K+F-ben, ugye műszerfejlesztésben hozzuk a tudományos hajtóerőt, és hát azt lehet mondani, hogy a magyar tudomány egyik legsikeresebb területe a csillagászat és az asztrofizika, amihez referenciaként utalnék a tavalyi főtitkári közgyűlési beszámolóra, ahol a magyarországi publikációk kvóterenkénti eloszlását mutatta az ábra, és legfölül a multidisziplináris alatt a második sor a Space kategória. Ugye a Web of Science-ben a Space az a csillagászat, asztrofizika, űrkutatás összefoglaló neve. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az űrtudomány, az űrcsillagászat, az a klasszikus csillagászati témáinkat is egy teljesen új, nemzetközileg élvonalba tartozó helyre emeli. Köszönöm szépen a figyelmet és elnézést az 5 perccel hosszabbságért.
Szívesen elhallgattuk volna még az előadást, de sajnos van egy időkeretünk. Én megkérem most Szabó Róbert tudományos igazgató helyettest a Konkoly Tege Intézetből.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt közgyűlés. Én néhány aspektusát, egészen pontosan egy témakört választottam ki egy picit mélyebb elemzésre, illetve néhány gondolat megosztására önökkel, ami úgy gondolom, hogy szemléletformáló és érdemes tudnunk, nem csak természettudósoknak, de én azt hiszem, hogy van kapcsolat a csillagász és asztrofizikus kollégákon túl ennek a témának geofizikusokkal, geológusokkal, sőt, akár társadalomtudósokkal is. Mire gondolok? Kis László akadémikus úr említette, hogy ugye azok a nagyon mélyen fekvő és az emberiség eredetével ős történetére visszanyúlóan meglévő és minket foglalkoztató kérdésekhez nyúlnak ezek a kérdések vissza. Nevezetesen, hogy van-e élet máshol az univerzumban, egyedül vagyunk-e a világmindenségben, és ez azt a gondolatot szeretném hozzáfűzni, hogy ez nagyon-nagyon sokáig a spekuláció, vagy jobb esetben a tudományos fantasztikumnak a területe volt. Ma pedig eljutottunk odáig, ahogy az előző előadásból is láttuk, illetve én néhány példát szeretnék még mutatni, hogy ezeket a kérdéseket tudományos eszközökkel, távcsöveinkkel, detektorainkkal egészen pontosan meg tudjuk mérni és vizsgálni. Nem csak ezek a filozófiai kérdések érdekelnek bennünket természetesen, amíg csak egyetlen naprendszert ismertünk 1995-ig, addig nagyon nehéz volt megvizsgálni, hogy hogyan fejlődnek, hogyan keletkeznek a naprendszerek, és ebben nagyon jó előrelépést lehetett tenni. A mi intézetünkben lendület, illetve ERC Grant is kutatja a bolygóknak a keletkezését. 1995-ig egyetlen naprendszert ismertünk, a sajátunkat, ma pedig több mint 3600 ismert exobolygó van, extraszoláris bolygó, tehát naprendszeren kívüli bolygó, illetve bolygórendszer. Amiért a háttérképnek ezt a képet választottam, ugye ez minden valamire való sci-fi történet úgy kezdődik, hogy valahol egy távoli naprendszerben, egy távoli bolygón ez és ez történik. Hát 20 évvel ezelőttig fogalmunk se volt, hogy létezik-e másik naprendszer, ma pedig ezeket a naprendszereket tudjuk részletesen vizsgálni. Hogyan történik ez? Az előző előadásból kiderült. A 3600 exobolygónak több mint 3/4-ét a fedési módszerrel fedezzük fel, ahol fényességeket kell nagyon-nagyon pontosan mérni. Ezért megyünk az űrbe, ezért rakunk űrtávcsöveket föld körül, illetve még földön túli pályára is. Itt csak két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Nagy szerencse is kell ezeknek a fedéseknek a felfedezéséhez, hiszen a Föld esetében mindössze 0,5% esélyünk van fedést látni, ha egy tetszőleges pontból kémlelünk az űrből. Jupiter esetében ez 1/1000-nél is kisebb. És egy másik fontos szám, amit érdemes eszünkbe vésni, az az, hogyha egy napszerű testet, egy Jupiter-szerű bolygó kering körülötte és fed el belőle, akkor 1%-nyi fényességmérést, fényesség csökkenést fogunk tapasztalni, ez a Földre is megvalósítható. De ha mi Földekre vagyunk kíváncsi, a Földhöz hasonló bolygókra, napszerű csillag esetében, ennek a század része az a fényesség csökkenés, amit a Földről már nagyon nehéz vagy lehetetlen megmérni, a űrbe helyezett távcsövekkel viszont akár 10-5-en, 10-6-os pontosság is elérhető. Még egy fontos dolog, a Föld fedése, ha elfedi a napnak a korongját, abból egy pici részt, ez évente mindössze egyszer történik meg 13 órára. Tehát valóban folyamatos megfigyelés kell ahhoz, és nagyszámú csillag esetében, hogy ilyen sok exobolygót felfedezhessünk. Itt három missziót mutatok be, amik már működtek, illetve még működnek is. Ezek közül is kiemelkedik a Kepler űrtávcső, ami az összes felfedezett exobolygónak több mint a felét szállította egymaga 4 év időtartam alatt, 2009-től 2013-ig. Itt látható bal oldalon még a felbocsátás előtt egy Schmidt-rendszerű távcső, a mi piszkéstetői obszervatóriumban megtekinthető ennek a testvére, ami itt maradt a Földön, de ugyanolyan nagy látómezejű megfigyelésekre képes. Jobb oldalon pedig ez a nagyon érzékeny, nagyon pontos fényességmérést, fotometriát lehetővé tevő detektorrendszer, ami az egész távcsőnek a gyomrában található, és a lelkét adja tulajdonképpen. Mit adott nekünk a Kepler 4 év alatt? És ezután majd rátérek az európai missziókra is, ahogy Kis László előrejelezte. Ez a diagram mutatja a fedési exobolygókat 2009 előtt. A keringési idő függvényében, ami egy logaritmikus ábra, 1, 4 nap, 10 nap, 40 nap, 100 nap, ugye a Föld lenne 365 naptán. Az Y-tengelyen pedig a Földhöz viszonyított méretét látjuk az exobolyóknak, ugye egynél van a Föld, négynél van a Neptunus, 11-szeres földméret, az pedig a Jupitert jelenti, ami szembeszökő ezen az ábrán, hogy a csillagához nagyon közel keringő forró, úgynevezett forró Jupitereket találtak 2009 előtt, ezek néhány napos keringési idővel keringenek a csillaguk körül, ilyen volt az említett 51 Pegasus is. Ez egy teljes meglepetés volt, hogy kerülnek ide ilyen óriási Jupiterek, abszolút nem hasonlítanak a mi naprendszerünkre. Ehhez képest a Kepler adatait, hogyha föltesszük erre a diagramra, egy hatalmas meglepetésben volt része a csillagászoknak. Nagyon-nagyon sok exobolygót sikerült 4 év alatt felfedezni, több ezret, és ezen az ábrán van néhány nagyon meglepő dolog. Az egyik meglepő dolog az, hogy ezeknek az exobolygóknak a többsége a Föld és a Neptunus mérete közé esik. Tehát kisméretű, de a mi naprendszerünkben ilyen bolygó méret nincsen. Tehát a Neptunus és a Föld között nincsen mondjuk kétszeres földméretű égitest. Tehát ezek a szuperföldek, vagy mini Neptunusok hiányoznak a mi naprendszerünkben. És mégis azt látjuk a statisztikák szerint, hogy ezek a bolygók a leggyakoribbak. Jupitereket sokkal könnyebb lett volna felfedezni, azokból alig találtunk. Tehát ez már is egy olyan üzenet, ami azt mondja, hogy ezek a bolygók nagyon-nagyon gyakoriak. Egy másik fontos dolog, amit megfigyeltünk, hogy még akár a Földnél kisebb méretű, a mi holdunkkal összevethető méretű égitesteket is sikerült ezzel a közvetett módszerrel nagyon-nagyon pontos fényességméréssel kimutatni, illetve megjelentek a Földhöz hasonló keringés idejű, ott a néhány száz nap környékén is vannak már bolygók, keringési periódusuk, tehát néhány száz nap. Ezek lehetnek már olyan kellemes hőmérsékleti zónában, ahol akár esetleg víz is lehetséges a felszínükön folyékony állapotban. Itt az összes eredményt összefoglalva néhány évvel ezelőtt kiadott a NASA egy sajtótájékoztató, és az összes statisztikai vizsgálatot elvégezve az alábbi megállapításokra jutottak, hogy ha csak a rövid keringési idejű bolygókat nézzük. Ugye a Kepler ez néhány évig működött, a sok nagyon hosszú, több éves keringési periódusú bolygókat nem tudta felfedezni nyilvánvaló módon, kevés esélye is lett volna rá, hogy az elején említettem, de mégis ezek a közelkeringő kisméretű égitestek nagyon-nagyon sokan vannak, és ugye ezt pár évvel ezelőttig nem tudtuk. Ez egy néhány évvel ezelőtti, szerintem paradigmaváltást okozó felfedezés. Megállapítás szerint minden hatodik csillagnak van a Merkurnál közelebb keringő földméretű bolygója. Ha ezt extrapoláljuk a mi galaxisunkra, nagyon-nagyon sok földméretű, földszerű bolygó lehet a tejútrendszerben. És ha még más mérésekkel is összevetjük ezt, akkor kijelenthető, hogy a csillagok nagyon nagy részének, még ennél a 70%-nál is akár ez magasabb lehet, Szinte minden csillagnak vannak bolygókísérői, bolygókísérője, vagy bolygórendszere. Tehát ha felnézünk az égre egy szép nyári éjszakán, és meglátjuk a csillagokat, megnézzük ezeket, és kiválasztunk tetszőlegesen egyet, majdnem biztosak lehetünk benne, hogy bolygórendszer kering körülötte. 5 évvel ezelőtt ezt még nem tudtuk. Ez egy nagyon friss eredmény. Az űrcsillagászatnak köszönhető ez az eredmény is. És most néhány érdekes bolygórendszert szeretnék itt bemutatni. Például ilyen ez a Kepler 1843b, szintén egy forró Jupiter, ez egy nagyon forró Jupiter, a keringés ideje alig több, mint 4 óra. Tisztelt közgyűlés, ma 10 órakor, mikor elkezdtük a tisztújító közgyűlést, ezen a bolygón egy év lezajlott a mostani pillanatig, tehát ezen a bolygón egy év az 4 földi óra. Ez nagyon közel kering a csillagához, olyat is találtunk egyébként, ami éppen már szét is esik. Tehát nyilvánvalóan nem itt keletkezett ez a bolygó, az érdekes kérdéseket felvet, hogy került oda és mi történik velük. Ez egy másik bolygórendszer, ez egy fikció volt 1977-ben. Szintén a történet úgy kezdődik, hogy egy távoli bolygón ugye a főhős egy naplementét szemlél, és közben az élet nagy dolgairól elmélkedik. És egy probléma van ezzel a képpel, hogy itt nem egy nap, hanem 2 nap közeledik a horizonthoz, és ez nem azért van, mert valamilyen tudatmódosító szert használt a főhős, hanem azért, mert George Lucas így álmodta meg ezt a bolygórendszert. 2 csillag van ebben a rendszerben. Kérdés, van-e ilyen a természetben? Válasz igen, 2011-ben talált ilyet a Kepler, Kepler 16 B-jelű bolygórendszer, 2 csillag körül, még a mérések szerint a csillagok színe is majdnem megegyeznek azzal, amit George Lucas megálmodott. Így lesz a tudományos fantasztikumból fantasztikus tudomány. Egy 41 nap alatt kerüli meg egymást ez a két csillag, és pontosan ezeknek a keringési síkjában vagyunk, így fedéseket látunk, a csillagok egymás között is fedéseket okoznak, de van egy bolygó, egy Szaturnusz méretű bolygó, 228 nap keringési idővel ezt a 2 csillagot megkerüli, és időnként hol az egyik, hol a másik bolygót elfedi szintén. Tehát megtaláltuk a Tatooine-t a Keplerrel. Nagyon szép példája annak, hogy a tudományos fantasztikum előre képes jelezni tudományos eredményeket. Különleges bolygók és bolygórendszerek témakörben a Kepler 444 rendszert említeném meg, szintén egy vörös törpecsillag, 5 kőzet bolygó kering körülötte. Ami izgalmas ebben a rendszerben az az, hogy a csillagnak a rezgéseinek a vizsgálatával, amik érzékenyek arra, hogy milyen nukleáris reakciók zajlanak a csillag belsejében, nagyon pontosan sikerült megállapítani ennek a csillagnak, illetve az egész bolygórendszernek a korát. Ez pedig több mint kétszeresének adódott a naprendszer korának, 11,2 milliárd év, vagyis azt jelenti, hogy ez a csillag és az egész bolygórendszer akkor keletkezett, amikor a mi tejútrendszerünk éppen hogy kialakuló félben volt, nem sokkal az ősrobbanás után. Egy első generációs csillag keletkezett, amikor a nehéz fémek, a nehéz elemek, a csillagászatnak minden, ami hidrogénnál, héliumnál nehezebb, az már nehéz elem, még jóval kevesebb, kisebb mértékben állt rendelkezésre. Egyrészt nagyon korán keletkezett, a csillag keletkezéssel ez azt mondja nekünk, szinte együtt jár a bolygó keletkezés is, és nagyon fontos, hogy vannak olyan helyek az univerzumban, ahol ilyen hosszú ideig háborítatlanul megmaradtak ezek a bolygók, és nem volt nagyobb behatás, tehát több mint 11 milliárd évig fejlődhettek háborítatlanul. És végezetül a Kis László által is említett Plátó űrmisszióról 2 szlájdot mutatnék még, amiben mi is részt veszünk. Ez most már nem egy távcsővel fog működni, hanem a jelenlegi tervek szerint 24 plusz 2 darab távcsőből egy egész távcső 6 seregből fog állni, és ezeknek az összesített mérései lesznek legalább olyan pontosak, mint a Kepler mérései. És magyar hozzájárulás is van szinte minden szinten, erre büszke vagyok. Egyrészt a legfelsőbb irányító testületben kaptam helyet a board meetingeken, ott ülök. A kék színnel jelöltem azokat a tudományos területeket, ahol a vizsgálatokban már most is bekapcsolódtunk. Az adatfejlesztésekben, a fotometriai algoritmusok fejlesztésében is jelentős hozzájárulásunk van, és amit szintén büszkén szeretnék említeni, amit az akadémia is támogatott már egy kisebb pénzösszeggel, az pedig az, hogy magyar űripari cég is fog hozzájárulást, hardware-t építeni ehhez az űreszközhöz. A név itt egy picit megtévesztő, ez nem egy másodlagos vagy mellékes eszköz, ez nem más, ez az AEU, ez nem más, mint maga a tápellátást vezérlő egység, illetve a 24 távcső működését szinkronizáló egység, az egyik legfontosabb hardware eszköz lesz ebben a 2027-ben várhatóan repülő űrtávcső misszióban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen. Hát nagyon jó hír a két előadás alapján, hogy az exobolygók kutatása ilyen szédületes sebességgel halad, mert gondoljunk Stephen Hawkingnak a nemrég publikált 100 éves jóslatára, 100 éven belül kellene hagynunk a Földet. Hát ha ilyen gyorsan megismerjük az exobolygókat, akkor javulnak az esélyeink. Egyetlen kérdésre vagy hozzászólásra van idő. Kérdezem, hogy van-e? Hát az kettő, akkor két fél. Tessék.
Papp Gábor vagyok, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, Soproni Intézet, és a földtudományok oldaláról szeretném megtámogatni azt, amit akadémikus úr bemutatott itt nekünk. Valóban a Föld felszínéről nem lehet ilyen kicsiny szögeket megmérni, de nem csak azért, mert a légkör ezt bizonytalanná teszi, hanem maga a Föld is mozog, nem csak a szokásos értelemben, hanem a műszereinkkel, amelyek hát ugyan szerények, de mégis működnek folyamatosan, azzal tucatnyi ezred másodperc mértékű folyamatos rezgéseket tudunk detektálni, nem csak szeizmológiai módszerekkel, hanem nagy érzékenységű nanoradián felbontású dőlésmérőkkel, és akkor tehát ez az oka, hogy ki kell települni az Űrbe. A másik pedig, hogy kapcsolódnék ahhoz az ábrához, ahol a LIZÁ-t és a LIGO-t hasonlította össze, azon jól lehetett az érzékenységeket, hogy a frekvenciatartományok mások, és pont az a frekvenciatartomány, ami az űrbeli eszközök érzékenységére jellemző, az beleesik a Föld által produkált, különböző geodinamikai folyamatok által produkált rezgési tartományba, tehát azért nem lehet a Földön azt az érzékenységet produkálni. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Második kérdés vagy hozzászólás? És akkor egyben tudsz gyorsan reagálni.
Vagy?
Egyben tudsz gyorsan reagálni.
Így van.
Trócsányi Zoltán vagyok a fizikai osztályról, és a kérdés az, hogy a tejútrendszer kiterjedéséhez képest mekkora az a térfogat, az a tartomány, amelyen belül exobolygókat sikerült észlelni?
Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljes tejútrendszerben látunk, illetve hát már egy-két extra galaktikus is, mondjuk azt, hogy a galaktikus halóban, tehát amikor a Nagy Magellán felhő felé nézünk, a gravitációs lencse hatáson keresztül is lehet exobolygókat találni, és ott már vannak több tízezer fényévre levő csillagok körül felfedezett bolygók. Tehát magyarul a bolygó populáció az nagyjából az egész tejút rendszerre megvan mintavételezve nagyon csúnya fordulattal. Extragalaktikus exobolygó rendszerekről még szerintem egy 10-15 évig nem fogunk beszélni, de az is látszik már ott az esemény horizontunkon messze, 30 környékén.
Köszönöm szépen, ezzel a természettudományos blokk végére értünk. Köszönjük az előadóknak!